Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök az Érdekes emberekről szóló magazint hallgatják. Beke László vagyok a műsorvezetője, és mai vendégem Lupták György, evangélikus Esperes úr Kiskörösről. Köszöntelek szeretettel itt a Halas Rádió stúdiójában. És hát annak alkalmából beszélgetünk, hogy a reformáció emlék évét, mégpedig egy jelentős dátumát vagy időtartamát ünnepeljük ebben az esztendőben, és arra gondoltunk, hogy egy olyan személlyel beszélgetünk, aki talán első kézből tud ezzel kapcsolatban valamit mondani. Meg egyébként is én úgy vélem veled kapcsolatban, hogy egy tartalmas és hosszú élet meg szolgálat van már eddig is a hátad mögött, és remélem, hogy lesz is még ennek folytatása majd. Köszöntünk tehát szeretettel itt a hallgatók nevében is, és arra kérlek, hogy mutasd be egy kicsit magad, hogyan kezdődött az életed, hol születtél, és hogyan alakult ez a szép életpálya.
Én is köszöntök mindenkit, aki ezt az időt arra szenteli, hogy ezt a beszélgetést meghallgassa. Lupták György vagyok, Pest megyei vagyok valójában. Egy szülőfalumnak egy Pest megyei kis falut tekintek, bár nem ott születtem, de ennek az oka csak az, hogy a kórház az Budapesten volt. Nyíregyház ez a falu. Pilis mellett van, mindig el kell mondanom, mert mindenki kapásból Nyíregyházára gondol, ami azért egész más. Édesapám itt volt evangélikus lelkész, itt nőttem föl, itt jártam általános iskolába, gimnáziumba, Cegléden jártam, tehát Dél-Pest megye valójában a szűkebb pátriám. Hozzáteszem, hogy itt már rokonom nem él Cegléden, egy-két unokatestvérem él még, tehát olyan sok kapcsolatom nincs már a szülőfalummal.
Hogyan érkezett meg az életedbe az elhívás? Hogyan lettél lelkipásztor?
Hát először is nyilván édesapám példája ott volt, bár hozzáteszem, hogy amikor először közöltem vele, hogy szeretnék lelkész lenni, ez az érettségi előtt volt, akkor kézzel lábbal megpróbált lebeszélni erről. Okát is utólag megtudtam, illetve megértettem. Számomra legfontosabb az volt, hogy valószínűleg ő azért, mint lelkészem is, jobban fel tudtam érni, hogy mennyire készültem én föl 17 és fél évesen erre a szolgálat. Ezen kívül neki nagyon sok egyházpolitikai nehézsége volt. A kommunizmus alatti egyház szervilis egyházvezetéssel sok konfliktusa volt, mert ő egyértelműen az evangelizáció egyik szószólója volt az evangelizációs mozgalomnak az akkori evangélikus egyházunkban. Sikeresen le is beszélt róla, úgyhogy hogy én akkor tanárképző főiskolára mentem, de ez csak úgy történt, hogy hát valamit csinálni kell, úgyhogy Szegeden tanultam 4 évig, magyar énekszakos, el is végeztem, általános iskolai tanári diplomám van, amit nem használtam. Viszont a szegedi éveim alatt jött meg igazából az elhívás, mert azért ott se kerültem el az evangélikus gyülekezetet, és az akkori lelkész, idősebb Cserháti Sándor édesapám után a másik fontos ember lett az életemben, akkor egy nagyon jól működő egyetemista ifjúsági kör volt ott. Mai napig emlékszem sok közös akciónkra. Szóval ott érett meg bennem az elhívás, tehát amikor államvizsgáztam, és meg lett a diplomám, én rögtön fölvételiztem a most már Hittudományi Egyetemre, és hozzáteszem, még ott sem volt olyan egyszerű, az igazi elhívás az úgy a teói tanulmányom közepén jött meg, amikor a megtérésemet is megélhettem, és úgy igazából eldőlt bennem egyszer s mindenkorra, hogy ezen az úton fogok járni.
Annyira jó hallgatni ezt a történetet, mert valahol azt köszön vissza, amit én is megéltem. Néha furcsán hallgatják azt, hogy hát teológusként megtérni, meg akkor igazából elmélyülni a hitbe, és hát nem mindenki érti meg, hogy van ez így néha. Úgy tekintek rád, mint akin azt látom, hogy soha nem bánta meg ennek az elhívásnak az elfogadását. Így van ez?
Soha nem bántam meg. Azt nem mondom, hogy egy diadalút volt a szolgálatom, mert nem volt az olyan értemben, hogy sok magasságot és mélységet megértem, elsősorban a lelki vonatkozásban, de az Úristen, tehát most elmondhatom, 64 éves vagyok már, ő tartott meg, és ő irányított, igyekeztem mindig azon az úton járni, amelyet ő jelölt ki előttem. Úgy gondolom, hogy ez úgy sikerült, és egyedül lövi a dicsőség mindenért az életemben, úgyhogy ez egy nagyon fontos alap.
Hosszú évek óta vagy Kiskörösön, előtte milyen szolgálati állomásaid voltak?
Hát 1980-ban végeztem, akkor szenteltek lelkészé. Az első szolgálati helyem az Tolna megyében volt, Bonyhád mellett.
Az arrébban.
6 kitelepített sváb gyülekezet, Várolja, Nagymányok, Máza, Szászvár, Györe, Izmény, mai napig szinte az első szerelem lelkesedésével emlékszem rájuk, a vidékbeli is beleszerettem, ugye ez a Mecsek északi oldala, és aztán gyakorlatilag Kiskörösön ez a második helyem, 83. szeptember 1 óta egyfolytában Kiskörösön élünk feleségemmel együtt, aki szintén lelkész.
Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk majd Lupták György Esperes úrral a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Lupták György evangélikus esperes úrral beszélgetünk. Kaptunk az életedből egy kis ízelítőt. Megemlítetted, hogy tanárként végeztél, vagy tanítóként végeztél, és itt elhangzott az ének és a zene szeretete. Ez a szerelem, ez megmaradt, mind a mai napig, úgy tudom. Van egy különleges kórus, Gaspel Sasok a neve. Mit kell ő róluk tudni?
Valóban a zene nem csak hobbinak maradt meg, mert kisebb gyülekezeteken igen gyakran megesik szolgálat közben, tehát Isten tiszteletet tartok, ahol nincs kántor, és akkor odaülök a hangszerhez is, ami általában egy harmónium, vagy egy digitális valamilyen orgona, Tabdiban vagy Erdőtelken, tehát ez abszolút nem probléma, de elkísérte végig az életemet a zene. Ezen belül is úgy alakult Kiskörösön, hogy a gospel lett az a műfaj, ami mellett aztán lehorgonyoztam. Ennek a története nagyon röviden annyi, hogy Körösön van egy nagyon jó kis jazzbanda, a Szürke Verebek jazzbandája, akikkel baráti és személyes jó kapcsolatom is volt, és akik egy időben spirituálékat is zenéltek, és akkor jött az ötlet, hogy miért ne énekelhetnénk. Hát a néger spirituáléknak van szövege is, és akkor páran beálltunk, ez még a 90-es évek végén volt, így született meg a Gaspel Sasok. Mi azért vagyunk Sasok, mondjuk sokszor, mert ők a Verebek, akkor mi már legyünk Sasok, és végül egy önálló énekkar lett, ami azóta is, hát most már 20 éve működik, nem mindig szárnyalt, ha már a képnél maradunk, küzdött nehézségekkel is, ez általában a generációváltás hozza, tehát, hogy kiröpülnek fiatalok, elköltöznek, aztán helyükre nehéz találni énekeseket, de a kórus megvan, köszöni szépen. Aminek nagyon örülünk, hogy az Omegával az elmúlt 3 évben összesen 13 koncertünk lehetett az Omega Oratórium produkcióban, amire nagyon büszkék vagyunk, együtt a kiskunhalasi Lóránczi Zsuzsana kórussal időnként.
Igen. Biztos ismered azt a mondást, hogy sasok nem vadásznak verebekre. Tehát akkor nagy békességben van a Gaspel Sasok a Szürke Verebekkel, el tudom képzelni.
Hát főleg, hogy mostában nem tudunk együtt muzsikálni, nem, tehát elváltak együtt az útjaink. Amit én őszintén sajnálok, mert nekünk azóta is hiányzik egy zenei alap. Tehát kellene egy dobos, egy basszusgitáros, egy billentyűs, hogy jobban szóljunk, mert velük nagyon jó volt együtt működni. Volt egy közös németországi koncert, tudtunk is 8 koncerttel, amit együtt tettünk meg, és nagy öröm volt.
A gospelen kívül a klasszikus egyházzene, azt mennyire művelet még? Emlékszem, hogy a régmúltban volt egyszer egy kántor találkozó, biztos volt több is, amin én is, hát majdnem gyerekként, de hát legalábbis fiatalként részt vettem Kiskörösön. Emlékszem rá, hogy túl gyors tempót vettem akkor még úgy emlékszem pneumatikus kiépítésű orgonán, és hát valami nagy késés volt ott a játék és a megszólalás között. Jót mosolyogtatok. Orgonálsz még?
Én zongorista vagyok.
Zongorista vagy.
Tanultam orgonálni is, de a pedál lábmunkám az hagy kívánni valót maga után, illetve van egy karvezetői diplomám is végül is, ezt is Szegeden a tanárképző főiskolán szereztem, így vagyok kórus vezető is, illetve hát zongorázom is.
Mennyire jellemző az evangélikus egyházra, hogy beengeditek a klasszikus egyházzene mellé a gospelt, vagy esetleg más stílusokat is?
Jellemző.
Jellemző.
Főleg Kiskörösen, ugye a Kiskörösen elődöm volt Győri János Sámuel, ő volt egy időben ifjúsági lelkész, aki nálam pár évvel idősebb, aki megtanította a gyülekezetet gitár után énekelni. Hát mikor mi 83-ban Körösre kerültünk, egyáltalán nem volt újdonság, hogy itt most gitáros Isten tisztelet is lesz, sőt emlékszem rá, hogy a bőszoknyás néniknek a lába így járt a pad alatt, amikor ilyen énekeket énekeltünk, tehát nem kergettek el, és azt gondolom erről, hogy ez így jó és így természetes. Minden műfaj, ami az Úristen dicsőíti, és arról szól, hogy az embereket közelebb vigye Istenhez, vagy az üzenetet jobban megérthetővé tegye, annak helye van a templom falain belül.
Talán ez a gondolat már beletartozik abba, amit reformációnak nevezünk, vagy legalábbis a mi korunkról szól valamilyen mértékben, hogy a reformáció az nem egy statikus helyzet, hanem egy nagyon-nagyon dinamikus, folyton létrejövő, folyton megújuló, folyton változó folyamat. Így van ez a ti közösségetekben is?
Bár így lenne. Ha az 500 évre tekintek vissza, akkor persze, hogy így van. Tehát már Luther idejében is nagyon sok minden másképp alakult, vagy változott, és alakult, és Luthernek is néha éles kanyarokat kellett vennie. Meg az 500 év során később is voltak különböző olyan fordulatok, amelyek más irányt szabtak, de az alap az mindig megmaradt, az Isten igényhez való ragaszkodás.
Kedves hallgatók, hogy mit is jelent ez a ragaszkodás 500 éven keresztül, erről fogunk majd a zene után beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Az Érdekes emberekről szóló magazinban Lupták György Esperes úrral beszélgetünk. Több mindenről szót váltottunk már, és csak-csak megérkeztünk ahhoz a témához, amiről eredetileg beszélgetni akartunk, a reformáció üzenetéről, meg lényegéről a mi korunk felé. Valamikor egyszer valaki azzal dicsekedett, hogy hány éves a gyülekezetük, és egy addig csendben hallgató ember azt mondta, hogy ez rendben van, csak meg ne látszó rajtatok. Amikor a reformáció 500 évére tekintünk vissza, akkor mi látszik rajtunk? Most nem konkrétan az evangélikus egyházat gondolom, hanem az úgynevezett reformációból kinőlt vagy reformált egyházakat. Meglátszik rajtunk ez az 500 év, vagy hogy látszik meg rajtunk?
Először az jutott eszembe, hogy kiskörös jövőre lesz 300 éves, és ezzel együtt a gyülekezetünk is, mert ugye egyszerre jött létre, hogy meglátszik a 300 év rajtunk. Meglátszik sokszor, azt gondolom, emiatt nem is vagyok lelkes sokszor. Tehát az a megújulás, amit hozott a reformáció 500 évvel ezelőtt, ugye nem egy év alatt, hanem gyakorlatilag az első évszázadában. Annak a lendülete, annak a friss szele, friss levegője nagyon hiányzik, én így látom. Nem csak Kiskörösön, nem csak Magyarországon, egész Európában. Kicsit ez is a gondom ezzel a ünnepi évvel kapcsolatban, hogy sok emléktáblát leplezünk le, sokfelé Luther szobrokat is avatunk, de meg szép előadásokat, okos gondolatokat hallgatunk meg, vagy tartunk, de az lenne az igazi ünneplés, hogyha visszatérnénk a tiszta forráshoz, ami mindenféleképpen az alapvető üzenet. Tehát Luther nagy cselekedete az volt, hogy a Szentírást az emberek elé vitte, ami abban a korban még újdonság volt. Nem csak arra gondolok most, hogy lefordítottam, mert nem ő volt az első, aki németre, tehát előtte is születtek bizonyos német nyelvű biblia fordítások. Kétségtelen, hogy viszont egy nagyon jó német nyelvet választott a nyelvjárások között, amivel a német irodalmi nyelv alapjait is letette. De a prédikáció, az ige hirdetései nagyon figyelemre méltók Luthernek, ahol közvetlen módon, nem az emberek feje fölött elprédikált, és a legfőképpen anyanyelven, nem latinul. Tehát egyértelmű, meg ezen kívül a teológiájában is, amikor a bibliai üzenet lényegére mutatott rá, ugye nem véletlenül van ott a Wittenbergi városi templom, ahol prédikált Luther oltárán Lukas Cranachnak, a Wittenbergi polgármester, patikus és festőművésznek a festménye, ahol a kép közepén ugye a megfeszített Krisztus van, és Luther a szószékről rámutat. Tehát ez a kép kifejezi Lukas Cranach, aki polgármester volt, még egyszer mondom, és gyógyszerész, nagyon jól megértette a reformáció lényegét. Tehát nekünk is ma is ezt kellene tenni, Jézus Krisztusra mutatni, de úgy, hogy az életünk róla szóljon, minden róla szóljon, mert ő ma is az egyetlen létező megoldás a világ bajaira, gondjaira, benne a mi európai, vagy azon belül magyarországi gondjainkra is.
Csodálok, amikor így egyetlen mondatban akaratlanul is összefoglalod azoknak a bizonyos szóláknak a lényegét, hogy egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül a kegyelem, és még van egy-kettő. Mit gondolsz arról, hogy annak idején, amikor Luther közel 100 pontban összefoglalta a tennivalókat, meg azokat az anomáliákat, amelyeket ő meglátott. Ha most te vagy bárki, nekifognátok, összejönne újabb közel 100 pont, amin változtatni kell, amiben meg kell újulni.
A 95 tételre gondolsz nyilvánvalóan, ami viszont egyetlen egy témáról szól, ez a bűnbocsánat pénzért való árusítás, ami Luthernél kivágta a biztosítékot mai kifejezéssel élve, mert éppen a Szentírást olvasván egyszerűen nonsensnek és tarthatatlanak tartotta, hogy az akkori egyházi vezetés szép nagy, én láttam ilyen bűnbocsátó, ez egy szép nagy papír volt, mi cédulának nevezzük. Cédula az kicsi valami, ez viszont egy szép nagy dokumentum ilyen volt.
Oklevélszerű valami?
Ami tanúsított, hogy aki ezt megvette, annak x évre meg vannak bocsátva bűnei. Tehát azt mondta Luther, hogy ilyen nincs, tehát Istennél.
Na látod, ezt se tudtam, hogy ez csak bizonyos időszakra szólt.
Tehát a 95 tétel erről szól.
Azt tudom, igen.
Pontokban, és elsősorban úgy szoktuk mondani, hogy akadémikus, tehát ez egy teológiai vitairat volt, nem a köznépnek szólt, ezért kétségeink is vannak, hogy nem volt kiszögezés október 31-én, mert a köznép olvasni sem tudott, nem, hogy még latinul kellett volna olvasnia. Tehát pontokba szedi azt, hogy mi a véleménye a bűnbocsánatnak erről a árusításáról. Mi szoktunk hivatkozni az elsőre, meg a 62-re, mert ezek a lényeget fejezik ki.
Akkor majd a zene után egy kicsit ezzel az elsővel, meg a 62-kel foglalkozzunk egy kicsit. Kedves hallgatók, ne menjenek túl messzire a készüléktől, mert szerintem lényegbe vágó kérdésekről lesz szó még.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Lupták György Esperes úrral beszélgetünk, és egy mondatot szakítottunk félbe az előbbi szünettel. Két szám, 1-62. Ismertes meg bennünket ezeknek a számoknak a lényegével, vagy tartalmával.
Én több mint jelzésértékűnek gondolom, hogy a 95 tétel, amire úgy tekintünk, hogy ezzel indult a egyház megújítás, a reformáció, abból is a legelső így hangzik, hogy most szabadon idézem, hogy az Isten azt akarja, hogy az emberek egész élete megtérés legyen. Tehát a megtérésre hívó szó hangzik el legelsőként. A többi pontban kifejti, hogy miért helytelen a bűnbocsánat pénzért való árusítás. A 62. viszont így hangzik, hogy az egyház egyetlen és igazi kincse az evangélium. Hát ez megint a lényeg. Tehát ami már szinte előre vetíti azt, amiről majd a későbbi harcok szólnak, tehát hogy az egyháznak az elsődleges küldetése a Jézus Krisztusról szóló örömhír hirdetése. És ha az egyház nem ezt teszi, akkor utat téveszt, és ez ma is így van.
Biztosan jobban ismered az evangélikus egyház történelmét. Meddig lehet arról beszélni, hogy ezek a folyamatok így rendbe mentek a reformáció után? Tehát, hogy az ige volt, az evangélium volt az első helyen, meddig tudta tartani így ez magát?
Hát lehet, hogy eretnek dolog lesz, amit mondok, de én úgy gondolom, hogy sose mentek rendben. Tehát, mert az egyház is emberekből áll. Az embereknek olyan nincs, hogy két embernek egyforma véleménye legyen. Tehát mindig is voltak viták, Luther idejében is gondolok itt arra, amikor a képrombolás volt, már ő ezt is megélte. Tehát voltak olyan munkatársai, akik úgy gondolták, hogy nem valók a templomokba az oltárképek, meg a feszületek, és az orgona sem, úgyhogy kezdtek mindent kidobálni. Tehát ez már egy kemény helyzet volt. Még Luther életében a Wartburg várából ezért sietett vissza gyorsan Wittenbergbe, hogy szétcsapjon közöttük, mert ő ezzel maximálisan nem értett egyet. De később is voltak ilyen viták. Amit megtanulhatnánk, és ami előrevívő lenne, hogy mindig megtalálni azért a konszenzust, és azt mindig a szentírási talajon vagy alapon állva megtalálva, és nem a másikat eltiporni, vagy leradírozni a térképről, hanem megértve, elfogadva, higgadtan, megbeszélve. Hát azért a reformáció erről is kell, hogy szóljon, hogy meg tudjuk beszélni a teológiai különvéleményeinket is, és de mindig egy alapon állva, tehát a Jézus Krisztusra figyelve. Nekem nagyon szép példa a kocsikeréknek a példája, ahol ugye küllők vannak, és középen az agy, a küllők közelednek egymáshoz is, ahogy a kerék agyhoz közelednek, tehát ha mi is Jézus Krisztushoz minél közelebb jutunk, egymáshoz is közelebb fogunk jutni.
Hát ez nagyszerű gondolat, meg jó is volna, hogyha így lenne, én is ezt tudom erre mondani. Említetted már, hogy azért apróbb, nagyobb fönntartásaid vannak most a megemlékezések kapcsán. Mit gondolsz arról, hogy mennyire sikerült ezekbe a megemlékezésekbe bevinni a lényeget, az evangélium fontosságát, annak a hirdetését. Rengeteg zenei program van, úgy ahogy mondtad, szoboravatások, de hol van itt az evangélium ebben?
Itt Bács-Kiskun megyében tudatosan olyan programot állítottunk össze, amiben ott van a központjában egy evangelizáció. Mert most lehet akár a reklám helye is, november 2-án kezdjük az ünnepségeinket. 2-án, 3-án és 4-én este az első 3 szóláról lesz evangelizáció, a vasárnap kimarad, akkor Budapestről jön Grendorf Péter kollégám, és 5-én, 6-án, hétfőn, kedden este pedig Bödöcs Pál lesz az ige hirdető innen Kiskunhalasról, mert megegyeztünk Bán Béla esperes úrral, aki a református esperes, hogy az ünnepségeink akkor nyerik el igazán az értelmüket, ha a közepén az ige hirdetés, az ige, az igére való, Isten igére való figyeli. Emellett persze lesz koncertünk is nekünk is, meg lesz egy cigány festőművésznek egy kiállítása is, tehát miért ne, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem magunkat előtérbe helyezni, hogy ha nem hangzik el a lényeg, akkor az összes többi gyönyörű, szép máz, de igazából nem sok értelme van. Ha Luther ezt hozta, az Isten igéjét, akkor maradunk hozzá hűségesen, nagyon leegyszerűsítve, mi is ehhez ragaszkodunk.
Így maradtok az ige egyháza mindenképpen. Kedves hallgatók, egy néhány percig ismét zenét fogunk majd hallgatni, és utána visszatérünk még beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Lukták György esperes úrral beszélgetünk a reformáció 500. évfordulója kapcsán. Az egyházat mindig jellemezte az útkeresés, és úgy gondolom, hogy ez most is így van. A megemlékezések zajlanak, aztán majd véget érnek, és az egyháznak a kötelessége, küldetése az természetesen marad tovább az ünnep után is. Te miben látod a, most nem is annyira az evangélikus egyház, hanem az egyház lehetőségét a mikorunkban, a mi országunkban?
Hát inkább küldetést látok először is, tehát én a mai Európát úgy látom, hogy nagyon nagy bajban van. Tehát azzal, hogy a saját gyökereit tagadja meg, mert azért Európa, akárhogy is nézzük, a kereszténység bölcsője. Tehát Pál apostol annak idején, mikor a Kis-Ázsiából átjött Macedóniába, Filippibe, onnantól kezdve a kereszténység itt van Európában. És ugye ezt, amikor Robert Schuman, francia külügyminiszter is, őrá szoktunk hivatkozni, ezt nála szebben nem mondhatja senki sem. Ő mondta ugye azt, hogy Európa vagy keresztény marad, vagy nem lesz, valami ilyesmit mondott. Ezzel ő azt akarta mondani, és ugye ő a Unió egyik alapító atyája. Tehát, hogyha Európa elfeledkezik ezekről a gyökereiről, önmaga számolja föl ezeket a gyökereket, ez most sajnos sok fronton látható, az egy öngyilkos politika. Na most itt az egyházaknak én szerintem az a küldetése, hogy meg kell maradniuk hűségesen, akár tetszik, akár nem, tehát ezt hirdetniük, képviselniük kell, most nem azért, mert mi egyház vagyunk, mert mi szervezet vagyunk, hanem mert mi tudunk valamit hozzátenni ehhez a világhoz, ami ennek a világnak a javát szolgálja. Egy olyan üzenet birtokában vagyunk, vagy egy olyan másfajta életet tudunk képviselni, ha jól tesszük persze, ami a mai Magyarországnak, mai Európának, a mai világnak is megoldás lehet. Hát én itt látom azt, hogy itt igenis küldetése van a keresztényeknek. Mindegy, hogy milyen egyháznak. Tehát a hitükhöz, az élő Krisztushoz hűséggel ragaszkodó keresztényeknek.
Mi keresztény emberként, vagy hívő emberként tudjuk mindketten, hogy az evangélium a megoldás. Hogyan, mibe csomagoljuk ezt a mai embernek, vagy nem is csomagolni kell, hanem inkább kicsomagolni most már lassan az evangéliumot, hogy megértsék?
Megint lehet, hogy kicsit máshol kezdem a válaszomat. Rossz csomagolás az, amikor igazodni akarunk, tehát amikor meg akarunk felelni a világ elvárásainak. Itt gondolok kényes kérdésekre, azonos neműekre és hasonló problémákra, amikor az egyház azt hiszi, hogy attól lesz korszerű, hogy ezeket pozitívan fölvállalja. Ezzel megtagadja mondjuk a saját teológiai véleményét vagy bizonyosságát. Tehát a korszerű csomagolás az én számomra csak egyet jelenthet, hogy a központi üzenethez ragaszkodva, abból semennyit sem föladva, a külsőségeken lehet változtatni, de ezt vigyük és képviseljük az emberek felé. De ha a saját üzenetünk lényegét tagadjuk meg, vagy elhallgatjuk akár, vagy elfelejtjük, annál nagyobb bajt nem tudok elképzelni.
Hát én sem nagyon. Én megköszönöm ezt a beszélgetést, elég hirtelen ötlettől vezérelve kerestelek meg téged, hogy beszélgessünk ezekről a kérdésekről, de én úgy érzem, hogy nagyon jó sikerült összeszedni a gondolatokat, a válaszokat a kérdésekre. Én azt kívánom neked, Esperes úr, hogy ajándékozzon meg a Jóisten még hosszú élettel, szolgálatban, vagy éppen pihenésben eltöltött évekkel, és hát ajándékozzon meg azzal, hogy látod ennek a nemzetnek a megújulását, vagy úgy is mondhatnám, hogy a megtérését, sokaknak a megtérését, adja Isten, hogy így legyen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó Isten áldását kívánom az életedre.
Köszönöm.
Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk. Köszönjük, hogy figyelemmel hallgattak bennünket. További szép napot, jó munkát, jó rádióhallgatást.